Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok, és üdvözlöm a vendégeinket is, Hók Andrát, aki pont most csúszott be, mert a budapesti közlekedés olyan, amilyen, lóasszisztált pedagógiai foglalkozásvezető, és másik vendégünk pedig dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője, és akkor ebből sejtik, hogy állatos témánk lesz. Az apropó, a beszélgetés apropója egy pályázat, amire oktatási intézmények jelentkezhetnek. Talán sokan találkoztak már az Állatbarát, Bölcsöde, Óvoda, Iskola címmel. Akinek gyereke van, amikor belép az intézménybe, akkor lehet, hogy látja ezt a büszkeséggel kitett plakátot, ami igazolja, hogy az intézmény állatbarát. A mai beszélgetésünk erről szól, hogy kinek való a hobbi állattartás. Hogy lesz úgy hobbi állat otthon, hogy ez ne a családé vagy a szülőké legyen, az ő terhük legyen, hanem a gyerek állata legyen, a gyerek legyen az állattartó, vagy az ővé legyen a kedvenc. Szóval van egy ilyen leírás arra, hogy ki az, aki elég érett és megfelelő arra, hogy felelősen tartson otthon hobbi állatot?
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, akkor először talán a pályázatról mondanék néhány mondatot, ha már nagyon kedvesen megemlítettem. Immár 6. éve szervezi meg az Állatorvostudományi Egyetem ezt az Állatbarát Oktatási Intézmény pályázatot. 2021-ben indítottuk el az állatvédelem gyerekeknek szerkesztőségével együtt, úgy kell elképzelni ezt a szerkesztőséget, hogy megalakult a mi állatvédelmi központunk az egyetemen belül, és néhány hallgató önként és nagyon nagy lelkesedéssel csatlakozott a munkánkhoz, Koska Hedvig vezetésével, és az ő ötletük volt, hogy miért nem hirdetünk meg a madárbarát óvoda, meg a zöld óvoda mintájára egy állatbarát óvodai címet.
Így de gondolom kezdődött. Azért is jött ez az igény, mert azt tapasztalták, hogy ez egy nehézség, hogy azok a gyerekek, akik egyébként nem találkoznak a családjukban mondjuk haszonállattal, azok hogy viszonyulnak ezekhez az állatokhoz? Egészséges ez a viszonyulás? Eléggé tiszteletben tartják-e őket, úgy tartják-e őket, hogy az állatnak is jó legyen?
Pontosan így van, ezt az igényt felismertük mi is, illetve később összhangba tudtuk hozni a mi pályázatunkat az államnak az állatvédelemmel kapcsolatos törekvéseivel. Ugye itt megemlíteném rögtön az állatvédelmi témahetet, amelyet most már szintén sokadik éve szervez meg az állatvédelemért felelős kormánybiztos, most már 3500 oktatási intézmény bevonásával. Az első évben arra is nagyon büszkék voltunk, 81 óvoda jelentkezett, és kapta meg az Állatbarát óvoda címet. Az elmúlt években egyrészt bővítettük a kategóriákat, most már 6 kategóriában lehet indulni. Bölcsöde, óvoda, általános iskola, középiskola, gyógypedagógiai intézmény, illetve gyermekotthon kategóriákban, és most már 553 országosan az állatbarát intézményeknek a száma, és nem csak határokon belül, hanem határokon kívül is. Minden évben azt érzékeljük, hogy növekszik az érdeklődés az oktatási intézmények felől is, illetve a szülők és a pedagógusok felől is.
Mitől lesz állatbarát egy intézmény?
Az állatvédelemgyerekeknek.hu oldalon ott megtalálhatóak a részletes pályázati feltételek. A lényeg
nem annyira
az
a pályázatra vagyok kíváncsi, hanem ön szerint mi az a hozzáállás, hogy mik azok a cselekedetek, mik azok a témák, vagy programok, amik ahhoz kellenek, hogy egy intézmény állatbarát legyen. Ott kell valami állatot tartani, vagy...
Természetesen ez nem kötelező, hiszen az nagyon fontos, hogy állatot csak olyan körülmények között tartsunk, amely az mind az emberek, mind az állatok szempontjából megfelelő. És hát ez egyáltalán nem biztos, hogy minden intézmény esetében ezek a körülmények fennállnak. Viszont nagyon sok mindent lehet tenni bölcsödétől egészen a középiskoláig. Minden korosztálynak a maga szintjén. Óra bizonyos óratípusokat érdemes megtartani. Mi szakmai anyagokat is biztosítunk, hogy milyen korosztálynak hogyan érdemes elmagyarázni az állatvédelem különböző aspektusait. Emellett nagyon sok egyéni kezdeményezéssel is találkozunk ezekben az intézményekben. Tanösvényeket hoznak létre, kóborállatokat itatnak, kitesznek mondjuk egy itatót a nagy melegben. Meglátogatnak állatorvosi rendelőket, meglátogatnak haszonállattartó telepeket, gyűjtést rendeznek állatvédő szervezeteknek, kézműves foglalkozásokat tartanak, és a sor szerencsére nagyon hosszasan folytatható.
Na még a pályázatról majd a végén fogunk beszélni, hogy hogy lehet pályázni, miért érdemes pályázni, de azt szeretném, ha visszakanyarodnánk oda, hogy a családba miért és hogyan lehet állatot tartani. Hát nagyon különböző a szülők hozzáállása ehhez. Szerintem van, aki egyáltalán nem szeretne állatot, mondjuk azt mondja, hogy lakásban semmi állat, akár szőrös, akár teráriumban van, annak szaga van, nem tudom, lenyomata van ott a családi életben, amit nem szeretnénk. De már olyanról is hallottam, hogy valaki azért kezdett el kutyát tartani, mert tudta, hogy gyermeke lesz, és úgy gondolta, hogy ez egy ilyen bemelegítés, hogy ott is vannak kötelességek, akkor így rászokik arra, hogy valakire oda kell figyelni. És az első gyermek sem lesz egészen egyke, hiszen osztozni kell a szülők törődésén egy élőlénye. Szóval nagyon különbözőek vagyunk ebben, de mi az, amit meg kell vizsgálni, mielőtt állat költözik egy családba?
Először én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetett téma, és itt kapcsolódnék a közös ügyünk az állatvédelemhez, illetve az állatvédelmi téma héthez is, hogy az az első, hogy nagyon sokat informálódjunk. Tehát amit én látok, hogy nagyon sok családban megvan az akarat, megvan a jó szándék, viszont teljesen fals információkkal rendelkeznek az adott állatfajról, akár a saját szokásrendjükről. Tehát azt gondolom, hogy a felelős állattartásnak az első lépése az a felelős önismeret, hogy legyen tisztában minden család, hogy mennyi energiával és anyagi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy még egy plusz családtagot bevehessenek a rendszerbe.
Tehát miket kell megnézni, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy egy állat a családdal éljen? Hát, ugye először meg kell szerezni az állatot, bocsánat, igen, hogy így mondom, tehát ennek is több módja van.
Én azt gondolom, hogy még nem szerzünk állatot, tehát mikor kitalálja a gyermek vagy a szülő, hogy szeretnének állatot a családba, akkor az első az, hogy elkezdünk informálódni. Ezért tartom én nagyon jó kezdeményezésnek, hogy akár már a bölcsödétől a gyermek állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatban legyen, mert az állatjóléttel kapcsolatos tudnivalók, én azt gondolom, hogy nem nagyon elterjedtek ma még Magyarországon, és ahhoz minden ilyen gyerekeket megcélzó program nagyon-nagyon fontos. Amikor már körvonalazódik az, hogy annak az állatnak mire van szüksége, akkor én azt javasolnám, hogy a gyereknek is saját maga is el kell kezdenie informálódnia a családon kívül. Tehát az első az, hogy a család hogyan tudja beilleszteni, a másik pedig az, hogy a gyerek hogyan tudja az életébe beleilleszteni. Erre nagyon jók a gazdi jogsikkal kapcsolatos információk szintén a honlapon.
Mert van az Állatvédelem gyerekeknek, igen, című honlap, ahol egyébként van is egy ilyen sorozat a kisállatokkal kapcsolatban, hogy mondjuk kutyához, macskához, csökhöz, nem tudom, még
és még lóhoz is van.
Lóhoz is.
Igen.
Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy tartsák az étkezéstől kezdve az orvosi ellátáson keresztül körülbelül költségek, hely, mekkora, milyen hely kell egy ilyen állatnak.
De igen, nyilván és erre... hogy ez közösen kell, hogy informálódjanak, mert hogy a gyerekeknek abszolút nincsen rálátása egy családnak például az anyagi helyzetéhez, illetve az, hogy megengedheti egy család azt, hogy a különböző idősávokat tartsa, ami egy állatnak szüksége van, mennyit maradhat otthon ilyenek.
És egyedül mennyit lehet,
hogy egyedül mennyit lehet. Így van, a kutya az például egy nagyon elterjedt társállat, de hogy nem mindegy, hogy milyen kutyafajta illik bele a család életébe. Tehát azért mondom, hogy mielőtt itt megvesszük az állatot, tehát eljutunk odáig, hogy a tenyésztőhöz vagy a menhelyre eljutunk. Én azt gondolom, hogy ezt egy nagyon hosszú tanulási folyamatnak meg kell előzni ahhoz, hogy ez egy sikeres 10-15 év legyen.
Na lehet, hogy a gyerek itt veszíti el a lelkesedését. Tehát ő azt gondolt, hogy lesz valami aranyos szőrös akármi, amit néha megszeretget, aztán majd anya persze elintézi a takarítást, de nem erre számít általában egy gyerek, és akkor lehet, hogy már nem is jut el odáig, hogy tényleg felelősséget vállaljon, mert amikor kiderül, hogy mi mindent kell csinálni, akkor ez azért nem biztos, hogy olyan vonzó.
Nyilván az sem mindegy, hogy milyen korú gyerekről beszélünk, de mi azt szoktuk javasolni, hogy a szülők úgy gondolják át ezt a kérdést, hogy kalkulálják bele azt, hogy lehet, hogy nekik kell részben vagy egészben azt az állatot ellátni, hiszen egy gyerek azért nem feltétlen tudja felmérni, hogy pontosan milyen elkötelezettséggel jár egy állat. Mi meg szoktunk különböztetni felelős állattartókat és felelős állatnemtartókat. A második kategóriát is támogatjuk, hiszen az olyan emberekből áll, akik, ahogy Andrea is elmondta, informálódnak, felmérik, hogy az állatnak mire van szüksége, és megnézik azt is, hogy ők családilag, életvitelszerűen hogyan működnek, és mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér bele. Ha a döntés az, hogy nem, vagy ha egyetlen olyan családtag is van, aki nagyon óckodik attól az állattól, abból semmi jó nem fog kisülni, és ez jóval nagyobb felelősség annál, mint hogy ezzel játszani lenne érdemes. Azon dolgozunk hosszú évek óta a kormánybiztos úrral is együttműködésben, hogy csak azt tartson állatot, aki tényleg szeretne, akinek erre megvannak az anyagi és egyéb lehetőségei. Magyarország egyébként az Európai Uniós országok közül benne van az élbolyban az állattartók arányát tekintve. Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt az állattartó háztartások aránya. Mondok egy példát, a kutyát említette Andrea, minden második magyar háztartás már kutyatartó. A COVID előtt ez egy alacsonyabb szám volt. Macskából több van, mint kutyából, és terjednek az úgynevezett egzotikus állatok. Az állatorvosok egzotikus állatnak hívnak gyakorlatilag minden olyan keftelésből tartott állatot, ami nem kutya és macska, tehát a nyúltól kezdve a tengeri malacon át minden egyéb állatka ide tartozik. Ők egyre népszerűbbek, viszont a velük kapcsolatos tudás az nem mindig tart ezzel lépést, hiszen hát például nem egyszer, nem kétszer számolnak be egzotikus szakállatorvos kollégák arról, hogy már megvan az állat, mondjuk egy kaméleon, ami azért egy érzékeny teremtés, és miután megvan az állat, mert felelőtlenül megvásárolta az illető, vagy mert ad abszurdum még rosszabb, megkapta ajándékba, amit ugye nem csinálunk, tehát élő állatot nem adunk ajándékba. És ezek után, hogy megvan, elmegy az állatorvoshoz megkérdezni, hogy hát akkor mit is kellene vele csinálni. Hát ez nem a tudatos állattartás. Mi azon dolgozunk, hogy ez pont fordítva legyen.
Uh-huh. Ja, említette a kutyákat, és hát ezt szerintem nagyon sokan látjuk, meg tapasztaljuk, hogy nem kertes házba is ugye rengetegen tartanak kutyát, kicsi kutyát, egy, kettő, három kutyát egy lakásban, és akkor találkozhatunk a társasházban a lépcső házban gomolygó szőrrel, meg az utcán a mindenfélével, amiben ha szerencsénk van, akkor nem lépünk bele. Szóval hogy vannak nagyon sokak, akik azt gondolják, ha valaki kutyás, hát...
Nagyon sok múlik azon, hogy a kutyatartók hogyan végzik ezt a tevékenységet. Szerencsére Magyarországon most már nagyon részletes jogszabályok rendezik azt, hogy milyen körülmények között és hogyan kell kutyát tartani. Természetesen lakásban lehetséges kutyát tartani, és megadja azt is a keftelésből tartott állatokról szóló kormányrendelet, hogy milyen testméretű kutyát minimum hány négyzetméteren kell tartani. Egyébként ez tévhit, hogy társasház megtilthatja a kutyatartást magánszemélyeknek. Nem teheti ezt meg.
Amíg a családban meg kell beszélnünk, hogy van-e valaki, aki nem szeretne kutyát, addig egy társasházban, ahol mondjuk valljuk be, hallgatjuk a kutyát,
akár akarjuk, akár nem. Tehát ha nem szeretem a kutyát, akkor is, hogyha ott visít fölöttem egy kisméretű, mert mondjuk kisméretű kutya, hát az mondjuk nekem is áramatlanságot tud okozni.
Megvannak erre is a jogi eszközök, hogyha olyan aránytalan, szükségtelen zavarást jelent az állattartás a szomszédra nézve, akkor a jegyzőhöz lehet fordulni, és úgynevezett birtokvédelmi szomszédjogi eljárás lehet indítani. Ez nem állatvédelmi feltétlenül, mert nem biztos, hogy azért ugat a kutya, mert nincs jól tartva. Lehet, hogy azért ugat, mert nincs jól tartva, akkor viszont már állatvédelmi eljárás, de szintén a jegyzőnek a hatásköre és a hatósági állatorvosnak, tehát erre megvannak az eszközök. Az ön által említett kutyakaki probléma, hogyha szabad ezt így megfogalmaznom, azt is a jog egyértelműen rendezi, mert a keftelésből tartott állattartója köteles a közterületről az állata ürülékét eltávolítani. Ez két helyen is szerepel egyébként a jogszabályokban. Ha ez nem történik meg, akkor hát bizony bírsággal számolhat, illetve köztisztasági szabálysértést is elkövethet, ami ugye már a büntető joghoz van közel, tehát ez sem feltétlenül tolerálandó, és nem is kell tolerálni, hogyha valaki ezt rendszeresen nem teszi meg.
Ellenőrizni, vagy hát lehet, hogy én látom, hogy ez történik, de nyilván én nem fogok tudni eljárni, ahogy mondjuk belegondolunk abba, hogy a száraz évszakban ott száll a minden a közterületeken, nem csak a parkokon, hanem az utcákon száradó ürülőkből, azzal sem tudunk mi mit kezdeni, de most nagyon elkanyarodtam, bocsánat, attól, hogy legyen-e kutyája a gyereknek, vagy nem, vagy tengeri malaca, vagy macskája, vagy mondjuk abszolút-je, mert olyat is láttam már akváriumban, és nekem azt mondták, hogy nagyon praktikus, mert amikor nyaralni mennek, akkor berakják a hűtőbe az abszolút-t, ami az ott egy kicsit lehűl, és egy hétig tökéletesen áll van úgy magában, hogy semmi nem történik vele.
Bocsánat, ami azért is érdekes, mert szintén állattartói kötelezettség, hogy naponta egyszer az élő állatot kötelező ellenőrizni. Tehát ez esetben ez nem feltétlenül felel meg a jogszabályoknak.
Jó, tehát akkor ez is ahhoz tartozik, hogy nézzünk utána, hogy milyen állatot szeretnénk.
Természetesen, de beszéljünk szerintem arról is, meddig elmondtuk a felelősség oldalát, és talán megijesztettük a kedves hallgatókat. Közben szeretnék azért elmondani érveket amellett, hogy miért nagyon jó állatot tartani. Tehát, hogyha ezek a feltételek adottak, akkor viszont hihetetlen sokat adunk a gyerekünknek vele. Adunk azért, amiről már beszéltünk, hogy valóban egy élőlényről gondoskodni, felelősséget tanulni, gondoskodást tanulni, azért egy fontos lépés lehet. De más is van. Ugye már az élő állatnak a látványa okoz egy pozitív személyiségi fordulatot, illetve a mentális állapotra és a közérzetre is hatással van. Ezt úgy hívják, hogy biofília hipotézis. Erről tudunk már 50-60 éve, hogy így van. Ennek evolúciós oka van. Tehát azok, akik leülnek mondjuk egy akvárium elé és nézegetik a halakat 4-5 órán keresztül, hát ők nem badarságot követnek el, hanem bizony nagyon jót tesznek a saját idegrendszerüknek és a mentális állapotuknak. És akkor még hozzá se értünk ahhoz az állathoz, csak nézzük, látjuk, hogy ott van. Ezért mondom, hogy evolúció oka van, mert már az ősi ember is megfigyelte, hogyha nyugalomban vannak körülötte az állatok, akkor nincs veszély, akkor biztonság van, akkor számára is biztonság van. És ez hatott azonnal az ő saját közérzetére. De már amikor hozzányúlunk, sétáltatjuk, simogatjuk, foglalkozunk vele, hát mérhető pozitív egészségügyi hatásai vannak az állattartásnak. Kevesebbet náthásak az olyan gyerekek, akiknek kutyájuk, macskájuk van. Azok az emberek, akiknek ilyen állatuk van, szív- és érrendszeri betegségekben kevésbé szenvednek, hosszabb ideig élnek. A szorongást mindenféle szempontból csökkenti. Akinek bármilyen mentális zavara van, az autizmus spektrum zavartól kezdve nagyon sokféle dolgot fel lehetne itt sorolni, és ugye tudjuk, hogy ez most egy társadalmi probléma Európában, hogy sajnos előfordulnak egyre nagyobb számban ezek a problémák. Itt nagyon sokat tud segíteni egy állat a megnyilásban, a kommunikációban, hiszen ahogy egy állat fordul egy gyerekhez, az a nyitottság, az az előítéletmentesség egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk az osztálytársaktól adott esetben megkapja a gyermek.
És akkor most itt Hok Andreának a területére tévedtünk szerintem. Ló asszisztált, de csak lóval foglalkozik, vagy csak ló segítségével foglalkozik a gyerekekkel?
Hát én alapvetően lovakkal és pónikkal dolgozom, de van egy olyan tanulási programunk, amit köznevelési intézményekben már bevittünk a második tanévvel, tanévet kezdtük most, ott kutyával és lóval asszisztált tanórákat tartunk gyerekeknek, 3 korosztálynak, nagycsoportosoknak, elsősöknek és 5. osztályosoknak.
Na, hogyha valaki mondjuk azért szeretne állatot tartani, mert azt gondolja, hogy a gyerekének így fog jót tenni ezzel, azokkal a szempontokkal számolva, amit Szilvia az imént említett, akkor az is fontos, gondolom, hogy milyen állatot választ. Tegyük fel, hogy nagyon jó dolga lesz az állatnak, de van olyan, hogy egyfajta mondjuk fejlődési rendellenesség, vagy egyfajta a tipikustól eltérő fejlődés nem való valamilyen állathoz, vagy valamilyen állat nem való hozzájuk. Tehát, hogy itt nem csak az állatot kell ugye megismerni, hanem azt is, hogy ezzel a fajta életmóddal, meg gondolkodással, meg lehetőségekkel stimmel-e?
Én azt mondom, hogy nem nagyon lehet kőbevésett szabályokat így elmondani, ez mindig fajta specifikus és főleg egyes specifikus. Tehát vannak különböző eltérő fejlődésű gyermekek, akik különböző állatokkal nagyon jó kombinációban vannak. A legelterjedtebb a speciális igényű gyerekeknél a kutya, a macska, most már is a lóval segített foglalkozások, illetve az ezzel való kapcsolódások.
Igen, mert lovat kevesen tartott. Sajnos.
Így van, ezért milyen jó, hogy mi elvisszük az iskolába minden héten.
Lehet, hogy a lakásba is tartanék, ha tarthatnék.
Igen,
tehát hetente mondjuk találkozik egy lóval egy kisgyermek, és észreveszi a család, hogy ez milyen jót tesz neki. Mert? Miért? Mit csinál az a ló? Vagy mit csinál
hát a lovak azok egy csodálatos állatok, kutyák azok szintúgy. Az első, amit én nagyon-nagyon szeretek a gyerekeknél, hogy a mostani gyerekek életében nagyon megnőtt a stressz az iskolába, sőt már az óvodába is. Ez a stressz, ez akár egy tanulási stressz, vagy a társak által kiváltott szorongás, és az ilyen szőrös, meleg állatok, ezt kutatások bizonyítják, hogy kifejezetten stresszcsökkentő hatásuk van. Tehát mi is, hogyha elkezdünk egy órát, és megnézzük a pulzos számot a gyerekeknek a foglalkozás előtt, illetve azután a negyed óra után, amikor ők a 3 lovat pucolhatják, csimogathatják folyamatosan, akkor már eleve lehet egy pulzusszám csökkenést észrevenni, egy légzésszám csökkenést is, tehát sokkal kiegyensúlyozottabban, mélyebben lélegeznek a gyerekek, és amit még mérni én nem tudok, mivel ehhez nincsenek felszereléseim, de a nemzetközi kutatásokból már ezt tudhatom, hogy elindulnak azok a hormonoknak a termelődése, amik szintén azt befolyásolják, hogy a gyerekek sokkal jobban érezhessék magukat.
Milyen jó hatása van a gyereknek csak azért, mert együtt él egy állattal, igen, meg simogatja néha. Na most mi van, ha mondjuk még ő gondozza? Tehát miért jó mondjuk az, hogyha rávesszük a gyereket, hogy nem csak ott van a kutya a lakásban, meg a házban, hanem mondjuk neki kell sétáltatni, neki kell etetni. Még az állatorvoshoz is el kell jönni vele, ugye kötelező oltásokra, vagy ha valami baj történik.
Én az a fajta pedagógus vagyok, aki egy kicsit vaskalapos, és én nagyon szeretem, hogyha egy gyereknek van sok felelőssége, illetve van sok olyan szabály, ami között ő biztonságosan ellétezhet, és úgy gondolom, hogy az állatok azok pedig kifejezetten erre egy nagyon-nagyon jó tanuló ösvény, hogy egy állat mindig felelősséggel jár, egy állat mindig bizonyos korlátokat szab az emberek életébe, és ehhez nagyon jó, hogyha megtanulnak alkalmazkodni a gyerekek, mert a mostani kutatások is azt mutatják, hogy a mai kor gyermekei egyre nehezebben alkalmazkodnak mind egymáshoz, mind a felállított keretrendszerhez, és egy állat ezt pedig nagyon simulékonyan és nagyon sok boldogsággal meg tudja tanítani a gyereknek.
Ezzel fogjuk folytatni a zene után, ezzel a gondolattal.
Thank you.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben most egy állatvédelmi oktatási pályázat kapcsán a felelős állattartásról beszélgettünk, arról, hogy a családba hogy érkezzen, miért és mikor érkezhet állat. Vendégeim dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem állatvédelmi központjának vezetője, és Hok Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozás vezető. A zene előtt arról beszélgettünk, hogy milyen jó tesz a gyerek lelkének, ha van állata, de vajon mikor ideális állatot vásárolni? Tehát mielőtt a gyerek megszületik, már akkor legyen állatunk, amikor kicsi, már akkor szokja meg, vagy később, van-e olyan, hogy már túl idős ahhoz, hogy egyszer csak ilyen felelőssége legyen, mert már nem fogja megszokni, hogy neki az életének a része az állat.
Túlidős, ez egy új gondolat számomra. Én nem gondolom, hogy ilyen van, hogy valaki túlidős az állattartáshoz, hogyha közben szeretné, és megvannak a feltételek hozzá, akkor szerintem nem lehet túlidősnek lenni. A túl fiatalnál ott a biztonsági szempontokra azért szeretném felhívni a figyelmet. Természetesen már lehet gyermekszületés előtt, pici gyermek mellett is állatot vállalni, de nem mindegy, hogy miért, nem mindegy, hogy hogyan. Nekem néha elszorul a szívem, amikor látom a közösségi médiában azokat a videókat, amikor a szülők, vagy aki a videót felveszi, úgy apostrofálja a jelentet, hogy jaj, de aranyosak, és közben azt lehet látni, hogy egy nagyon pici gyerek nyúzza a kutyát, aki minden rendelkezésére álló lehetőséggel jelzi, a békés úton, de jelzi, hogy ez neki nem jó. Az a baj, hogy ilyenekből szoktak adódni később a problémák, ne adj Isten a tragédiák. Tehát nagyon fontos az, hogy
mert
a kisgyerek...
Mert
egyszer csak az állatnak elég, és mondjuk odakap.
Igen.
És az egy folyamat általában, tehát az nem a derültékből érkezik meg. Tehát a pici gyerekek esetében nagyon fontos az, hogy a szülők vagy a környezet az legyen tisztában, hogy a kicsi gyerek még nem ismeri az állat határait, hát honnan ismerni? És innentől kezdve bizony a szülők felelőssége még nagyobb ez esetben.
De olyan már videókat is szoktam látni, bocsánat, hogy most közbevágok megint.
Nyugodtan.
Hogy a kutya nyalogatja a gyereket, a gyerek ott nyúzza közben a szájába a keze, amit belelőtte, belenyúlt az állat szájába, meg kiszedte a szőrét, meg mindent, tehát, hogy ennek azért vannak akár egészségi következményei, tehát, hogy valami fertőzést elkaphat a kutyától, mert azért mi már nem úgy élünk, mint valamikor az állattartó nemzetek, vagy mondjuk általában ezek a városi állattartók nem úgy élnek, hogy tényleg ott van körülöttük egy csomó állat. Egyébként ők nem a lakásban szokták általában az állatot tartani, akik állatot tartanak, haszonállatot. Tehát, hogy a mi szervezetünk nem biztos, hogy egy pici babának a szervezete alkalmas arra, hogy így együtt éljen egy állat baktériumaival és mindenével.
Nagyon sok szempont felmerül természetesen, és ezt is figyelembe kell venni. Azzal együtt én azt mondom, hogy még az egészen pici gyermeknek is pozitívan hat a fejlődésére egy olyan állat, amely a biztonságosan élnek együtt, hiszen már csak az állat mozgásának megfigyelése, a szőrének tapintása olyan lenyomatokat hagy a pici gyermekben is, amelyek később azt segítik elő, hogy állatokkal és, hát picit tovább megyek, emberekkel is jól tudjon együttműködni, hiszen azért az a típusú empátia, amit egy gyermek, vagy akár egy felnőtt egy állattól megtanulni képes, az nem marad meg az állatember viszonyban, hanem kisugárzik az egész társadalomra. Tehát amin mi dolgozunk, Andrea is, illetve mi is a csapatunkkal, mi azon dolgozunk, hogy egy empatikusabb, megértőbb társadalmat építsünk a jövőben, amelynek az állatvédelem integráns része. Van egy olyan szemlélet, amit úgy hívunk, hogy egy egészség, egy jólét. Ezt most már a tudomány tényként kezeli. Ez azt jelenti, hogy az állatok és emberek egészsége nem szétválasztható. Gondoljunk a zoonózisra, a különböző állatról emberre, emberről állatra terjedni képes betegségekre. COVID-19, nem kell messzire mennünk? De ugyanez igaz a jólétnál is. Nem szétválasztható az emberek és állatok jólléte. Tehát egy egészséges pszichéjű ember nem szereti a szenvedést maga körül. Semmilyen élőlény szenvedését nem szereti. Ezt az etika is előírja, a pszichológia is előírja, és a nagy világvallások is előírják, hiszen a Bibliától a Koránig, hogyha állatokról van szó, ott nem egy mindenek fölötti hatalmat találunk az ember részéről, hanem könyörületességet és felelősséget találunk a teremtett világ felé. Tehát, ha mindezt egymás mellé tesszük, akkor látjuk, hogy az állatvédelem voltak éppen embervédelem.
Ugye már beszélgettünk arra, hogy mi minden előzi meg, hogy állatunk legyen, és hogyha megszületett a nagy elhatározás, és már eldöntötte a család együtt, hogy milyen állat legyen, hiszen nagyon sokféle állatot lehet otthon tartani, akkor hogyan tovább? Ez is megint egy lépése a felelősségnek, hogy hogyan szerezzük be azt az állatot.
Hát ennek ugye két klasszikusabb útja van. Az egyik az az, hogyha tenyésztőtől vásároljuk az állatot, a másik pedig, hogyha menhelyről szeretnénk örökbe fogadni. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő út nagyon jó, mind a kettő útnak megvan a maga a könnyebbsége, és megvan a nehézsége is.
Akkor melyiknek mi az előnye, hátránya?
Hát én úgy gondolom, hogy egy menhelyi örökbefogadást egy pszichés plusz is hozzá fog járulni. Tehát az, hogy az ember megment egy életet, és könyörületes lesz hozzá, én azt gondolom, hogy azt a kapcsolatot felértékeli. Ami hátránya lehet, hogy ugye ezeknek az állatoknak az előéletével nem vagyunk tisztába, tehát valószínű a rehabilitációjuk, nevelésük az egy rögösebb, nagyon megoldható, megugorható út lesz, de valószínű több energiát igényel. Ha tenyésztőtől vásároljuk, akkor ott a biológiai, genetikai háttér az kiszámíthatóbb. Abból hiányzik talán ez a megmentés plusz, meg talán anyagilag több áldozatot követel az elején, de én azt is mindig el szoktam mondani, hogy nem az az összeg, amit egy tenyésztőnek ki kell fizetni egy állatnak az eltartása során. Tehát az beleolvad a tengerbe.
Igen, mert azért drága tulajdonképpen az állattartás, haszonállattartás.
Én úgy gondolom, hogy igen.
Költséges. Most az egyik elejéről beszéltünk a folyamatnak, de azért ne hagyjuk ki a másik végét ennek, hogy egyszer csak elpusztul az állat. És mondjuk, ha van gyerek a családban, akkor azért ez neki nagyon nehéz lesz. Már ha esetleg beteg volt az állat, már az is nagyon nehéz, hogy ezt látja otthon.
Én ehhez is úgy állok, hogy a halál az az életnek a természetes része, természetes velejárója. Én azt gondolom, hogy az állatok ebbe is nagyon sokat segítenek a gyerekeknek, hogy a halált azt el tudják fogadni, és hogy ezt természetes módon tudják kezelni. Meg kell élniük a gyászt, meg kell tanulniuk azt, hogy a gyásznak van egy nagyon fájdalmas része, ami aztán az idő múlásával egy kicsivel jobb lesz, és egyre jobb lesz. Én azt gondolom, hogy az állatok nagyon nagy tanítómesterek ebbe is, és hogy ettől nem kell megóvni a gyerekeinket.
Már amikor választunk állatot, akkor is egyébként gondolhatunk erre, hogy tudjuk, hogy körülbelül meddig él egy állat. Tehát, hogy mondjuk egy kutya, egy macska, egy krokodilt nem mondok, mert voltak ilyen extra esetek is, amikor egyszer csak a tóba találnak egy olyan krokodilt, amit valaki megvett, aztán úgy gondolta, hogy mégsem szeretne egy ekkora és ilyen állatot. De hogy szóval mindegyikről lehet tudni, hogy körülbelül meddig lesz a családdal.
Pontosan így van, és teljes mértékben egyetértek Andrával. Azért probléma mai világunkban az elidegenedés. Az elidegenedés a természettől, annak különböző aspektusaitól. És itt ehhez azért az is hozzátartozik, hogy sokakban, mivel nem ismerik, van egyfajta idealizált kép a természet működésével kapcsolatban. Ez is probléma, hiszen ez bármennyire is furán hangzik elsőre, az állatvédelmet és a természetvédelmet nehezítő körülmény. Tehát az, hogy egy ragadozó, egy préda állat után megy, és azt leöli, az egy teljesen természetes dolog. Tehát abban nyilván nekünk beavatkoznunk sem kell. És én meg mi, az én egész csapatommal együtt, mi a tudományos alapú, adatalapú állatvédelemben hiszünk. Abban, hogy a természet működése az origó, abból kell kiindulni, és sajnos azt gondolom, hogy egy-egy szélsőséges állatvédelmi felfogások, azok többet ártanak, mint használnak az állatvédelem ügyének.
Mire gondol most, hogy szélsőséges állatvédelmi?
Például az olyan típusú gondolkodásmódra, ami egyáltalán feltételezi azt, hogy valamennyi állatot megmenteni lehet és szükséges. Mint ahogy az embereket sem lehet, így az állatokat sem lehet. Tehát a természetnek megvan az a rendje, amit Andrea is említett, amit figyelembe kell venni, és bizony nem véletlenül van az állatorvosok kezében például az eutanázia eszköze az állatokkal kapcsolatban, hogyha az állatok olyan állapotban vannak, és mondjuk visszatérve a témánkhoz, a gyermek is azt látja, hogy bizony van az a pont, amikor jobban kell szeretni azt az állatot, mint hogy ragaszkodjunk hozzá, mert úgy szenved. Ennek is egy olyan értékes tanítása van, azt gondolom, amelyet nem lehet másképpen közelről megtapasztalni.
Most többször beszélt arról, hogy mi a mi csapatunk az állatvédelemmel kapcsolatban. Mi ez a csapat, amiről most beszélünk?
Hát én kettős sapkában ülök itt. Az egyik, amit említett, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja. Ez egy tanszéki jogállású szervezeti egysége az Állatorvostudományi Egyetemnek. Tehát azt tesszük, amit az egyetemen szokás tenni. Oktatunk, kutatunk az állatvédelemről.
És dr. Vetter Szilvia, bocsánat, Vetter, mert vével németesen, tehát Vetter. Szilvia, állatorvos.
Nem, én jogász vagyok, jogász. És pontosan ez a dolognak az egyik szépsége, hogy jogászként vezethetem ezt a tanszéket, hiszen az állatvédelem egy multidisziplináris terület, ahol különböző tudományágak képviselőinek együtt kell dolgozni ahhoz, hogy megfelelően tudjuk egyengetni ennek az útját. Az én összes kollégám egyébként állatorvos, kivéve van egy közgazdászunk még. A másik sapkán pedig nem úgy olyan régen, 2023-ban az igazságügyi minisztérium létrehozott, illetve ezt megelőzően egy törvény létrehozott egy állatvédelmi alapítványt. Ilyen soha nem volt még Magyarországon, állam által létrehozott állatvédelmi alapítvány. Mi az állatvédelmért felelős kormánybiztossal működünk együtt, és olyan kezdeményezések történtek állatvédelem területén az elmúlt években. Annyi forrás került a civil állatvédőkhöz, illetve állatvédelemmel foglalkozó szervezetekhez, amelyre korábban pontszerűen elszórtan, vagy egyáltalán nem volt példa. Ez az a rendszer, amit én minek hívok, a csapatnak hívok. Tehát még egyszer mi azon dolgozunk, hogy az állatvédelmet fenntarthatóan vigyük, ami azt jelenti, hogy adatalapon, tudományos alapon, a társadalmak igazságérzetét figyelembe véve, illetve a gazdasági szempontokat is figyelembe véve tudjuk hát vinni, illetve elősegíteni.
Van némi telefon probléma, amit itt hallhat a közönség, úgyhogy megkérem, hogy nem tudom kié most ez a búgó telefon, hogy a beszélgető társaim valamelyikkel rakja ki a telefonját. Ilyen az élő adás. Ugye Hok Andrea is éppen az utolsó pillanatban csúszott be hozzánk, úgyhogy nyilván nem sikerült mindenkinek a telefonját lehalkítani. Szóval állatvédelem, hogyha állatvédelemről beszélgetünk, és most a családban az állatvédelemről, akkor ugye említette a legelején, hogy van felelős állat nem tartó. Na most, hogyha valaki nem tart otthon állatot, akkor hogy tudja azt mégiscsak valahogy átadni a gyermekének, ami az élmény is az állattartásban, meg ez a felelősség, meg hogy az állatvédelem a gondolkodása része legyen. Meg gondolom, hogy azzal is foglalkoznak, hogy nem mindenki tarthat otthon állatot.
Azt gondolom, hogy sokkal nehezebb ez, de nem lehetetlen. Nem véletlenül fordulunk a pedagógusokhoz, nem véletlenül indítjuk az oktatási programjainkat, illetve nem véletlenül születik ez a sok-sok tájékoztató edukációs anyag különböző korosztályoknak. És itt megemlíteném a közös ügyünk az Állatvédelmi Alapítvány által megújított gazdi jogsit, ami a gazdijogsi.hu oldalon található. Egyelőre kutyatartásra fókuszál, annak igyekeztünk minden aspektusát közérthetően, hitelesen bemutatni, a kutya kiválasztásától kezdve, a viselkedésén át, a lehetséges betegségein keresztül a neveléséig. Hamarosan be fogjuk mutatni a macska jogsit ugyanezen az oldalon.
Ezt előtte lehet érdemes megszerezni? Tehát mielőtt kutyája, macskája állata lesz a gyereknek előtte?
Ideális esetben igen, tehát 16 éves kortól ajánljuk a gazdi jogsit, bármeddig, bármilyen életkorig, illetve van egy gazdi jogsi mini is az oldalon, amely 5 és 10 év közötti gyerekeknek szól. Igen, ideális esetben az lenne a jó, hogyha először tanulnánk meg a tartási feltételeket, és utána kerülne az állatka a családba.
Uh-huh. És ezt hogy képzeljük, hogy az oldalon vannak olyan anyagok, amit meg kell tanulni, vagy élőben valakivel találkozni, órák vannak, milyen ez az oktatás, vagy ez a lehetőség, hogy valaki eljusson egy ilyen jogsíg?
Ez jelenleg egyelőre egy ingyenes online lehetőség. Volt már személyes képzés hozzá kapcsolva, tervezzük a jövőben is. Egyelőre most a platform áll mindenkinek a rendelkezésére, még egyszer mondom, térítés mentesen. Ez egy olyan tananyagból áll, ahol a diákat megfelelően próbáltuk megrajzolni, vizuálisan is ábrázolni, hogy ne legyen olyan unalmas a tananyag. Tehát a diákat végig lehet pörget, videókat is tettünk föl, nevelési tanácsokkal három kutyatréner videókat készített a számunkra, és a végén pedig van egy tudáspróba, amit mindezek alapján el lehet végezni. Ezt egyébként még annak is ajánlom, aki esetleg régóta kutyázik, hát sokakkal beszéltem, akik mondták, hogy hát ők már 15-20 éve kutyáznak, olyan nagy újdonság nem lehet benne, és azért akadtak újdonságok. Gondoljunk csak arra, hogy maga az állatvédelmi jog mennyit változott csak az elmúlt 5-10 évben. Tehát ha az ember nem követi az eseményeket, akkor bizony, hát érhetik meglepetések, és találkozhat újdonságokkal.
Tehát akkor itt már az oktatásnál tartunk. Kutya és oktatás összefüggésében ugye tudjuk, hogy van kutyaiskola, hova szokott járni, vagy lehet járni kutyával, és akkor így a gyerek is járhat egy kutyaiskolába, és sok mindent megtanulhat. A többi állat esetében viszont ilyen nincsen, ugye?
Én még nem tudok róla, viszont nagyon sok olyan állatokkal dolgozó alapítvány, illetve egyesület van, akiknek kifejezetten vannak gyermekedukációs programjaik, és az ilyeneken megtanulhatják a gyerekek, hogy hogyan kell bánni egy lóval, egy pónival, akár egy macskával.
Most kerüljünk vissza a kutyához, meg a kutyaiskolához. Ezt akinek kutyája lesz, és gyerekkel együtt szeretne kutyát tartani, annak ajánlják egyébként? Tehát ez
nagyon,
jó, hogyha együtt mennek a...
javasolt.
Igen, erősen, mert...
Mert én úgy gondolom, hogy a kutya kiképzés az, amit szintén gyakorlatba kell, és lehet a legjobban megtanulni, tehát YouTube videókból is próbálkozhat az ember, de amikor igazán kérdések merülnek fel, akkor jó, hogyha egy szakember fogja a kezét. Mondjuk én nagyon ilyen csapatpárti vagyok, tehát nem gondolom, hogy bármilyen tevékenységet egyedül jobb csinálni, mint csapatban, és én nagyon szeretem a megfelelő embereket magam mellett tudni, akár legyen egy állatorvos, egy kutya kiképző.
Tudom, hogy van kutya óvi is, meg kutya iskola is, akkor most, hogyha arról beszéltünk, hogy mekkora gyereknek érdemes már kutyát vagy állatot tartani, hát mekkora kutyával kell már elindulni egy ilyen iskolát vagy óvodát keresni.
Én ebben egy kicsit rossz beszélgető partner vagyok, mert nekem van egy házi kutya kiképzőm, tehát nekünk az...
Nem kell sehova menni.
Sehova nem kell a saját udvarunkba, mert a férjem ő nem csak lovas szakember, hanem kutya kiképző, és úgyhogy nekünk otthon képződnek a kutyáink, viszont mivel kutyapanzióba jár jár a kiskutya, aki van nekünk, és ott egy kutya kiképző tréner, a panzióvezető, én látom ott, hogy már egészen kiskoruk óta hordják hozzá, hogy az alapokat megtanulják, az alapengedelmességi
vizsgához. A kutyatréner film elé gyerek is van? Bocsánat,
igen,
ők hogy lettek bevezetve a kutya és lótartásba?
Fokozatosan, az életkoruknak megfelelően, és egyre több felelősséget pakolva rájuk. Tehát, hogy ők nagyon tisztában vannak az állattartás minden körülményeivel, és nem csak hobbiállat, hanem haszonállat tartásba is be vannak vonva. Tehát, hogy nekik ez,
hogy vannak... pucolják az istálót.
Pucolják az istálót, és teljesen tisztában vannak azzal, hogy a rántott csirke comb az nem a hűtőből terem, hanem a tyúkudvarból.
Na, a gyermek biztos, hogy nagyon örül, mindenképpen örül annak, ha van egy állat, de ha nem sikerül ez jól, az mitől lehet? Tehát tegyük fel, hogy nagyon készültünk, utána néztük, kiválasztottuk, hogy milyen fajtájú állat legyen, de valahogy mégsem sikerül. Mert olyan annak az állatnak az egyéniség, hogy pont nem illik a gyerekhez, mindenki az az állat, csak az övé nem, rájön, hogy mégsem kutyát akart, hanem macskát, tehát hogy mindegy, teljesen mindegy, hogy milyen, de valami miatt nem sikerül, akkor mit lehet csinálni?
Hát ezért is említettem az elején azt, hogy nem szabad csak a gyerekre bízni, tehát a szülőnek mindig ott kell lennie mögötte már a döntéskor is, és utána is az állatért felelősséget kell vállalni. Hogyha valamilyen viszmajor eset történik, nagyon nem megy tovább az állattartás, természetesen akkor ennek megvan a módja, hiszen meg lehet találni azt a felelős gazdit, aki azt az állatot átveszi.
Ebben is gondolkozunk, vagy ha már itt van, akkor meg kell tanulni a gyereknek, hogy ő már itt van vele, már akkor is számolni kell, hogyha mégsem örül neki már annyira.
Én azt gondolom, hogy az elején érdemes ezen gondolkodni, mielőtt az állat oda kerül, és utána már csak akkor lépni, hogyha nagyon nem megy az együttműködés. Persze itt nagyon sok mindent ilyenkor mérlegelni kell, mert bejöhet egy betegség hirtelen, akár sajnos a családtagok részéről, ami már nem teszi lehetővé az állattartást. Tehát nagyon sok minden történhet. Azért a felelős állattartásnak az egyik alapja kell, hogy legyen, hogy azért, ha azt gondoljuk, hogy egy év múlva már a kedvünk elmegy, és nem akarunk állatot tartani, akkor inkább ne is legyen állat. Hogyha ez benne van a pakliban egyáltalán ebben
a formában.
És
akkor ilyenkor nagyon jó, hogyha viszont a gyerek egy állatbarát bölcsödébe, óvodába, iskolába jár, és akkor ott találkozhat ilyen lehetőségekkel. Több éven létezik már ez a pályázat, amely a beszélgetésünknek az apropója. Most a 2026-os pályázatot meddig lehet benyújtani, kiknek, miért érdemes? Nagyon röviden foglalja nekünk össze, legyen szíves a tudnivalókat.
2026. április 30-áig lehet a pályázatot benyújtani. Várjuk azoknak a bölcsödéknek, óvodáknak, általános iskoláknak, középiskoláknak, gyógypedagógiai intézményeknek és gyermekotthonoknak a jelentkezését, akiknek vannak állatos programjaik, akár intézményen belül, akár intézményen kívül, akár valahogyan a pedagógiai módszerek közé bevonva az állatvédelmet, hogy pontosan hogy lehet ezt tenni. Erre nagyon sok ötletet találnak ezen az oldalon. Szerintem nem olyan nehéz a pályázati adatlapot sem kitölteni. Nagyon fontos, hogy olvassák el, legyenek kedvesek az állategészségügyi részt, hogy nem minden állatos program elfogadható, hiszen azért ennek van egy egészségügyi és biztonsági oldala is. Nem mindegy, milyen kutyát, macskát, állatot engednek be az intézménybe, de minden le van írva az oldalakon. Várjuk a pályázatokat sok szeretettel. Júniusban szokott lenni a díjkiosztó, amikor is nem csak az állatbarát, illetve már az örökös állatbarát címet kaphatják meg az intézmények, hanem a legjobbakat mindig kiválasztjuk. Legutóbb 18 dobogós helyezettünk volt, és ők plusz ajándékokat és megbecsülést kapnak.
És ezeket az intézményeket ellenőrzik? Tehát úgy képzeljük el, hogy elmennek, megnézik, hogyha mondjuk tényleg van egy teknős béka az óvodában, akkor azt hogy tartják, akármikor, ha becsöppen oda egy ellenőr, úgy találja azt a teknős békát, ahogy annak lenni kell, vagy hogy tényleg, ha odaérkezik egy állatos program, akkor ott mi történik? Van ilyen minőség ellenőrző szerepe is van.
Mindent részletesen dokumentálni kell. Ugye évente be kell nyújtani a pályázatot, és fotó-videó dokumentációt kell mögé tenni, tehát ez nagyon fontos, hogy lássuk pontosan, és aki már örökös állatbarát intézményt kap, ugye ennek van pár feltétel, az egyik, hogy háromszor megkapja zsinórban az állatbarát intézmény címet, van egy olyan pedagógus, aki elvégzi az, vagy az állatvédelem pedagógiát, vagy hasonló szakirányú képesítése van, illetve van egy munkacsoport az intézményen belül, aki kifejezetten állatvédelem pedagógiával foglalkozik. Csak ők kaphatnak örökös címet, és nekik minden évben beszámolót kell nekünk küldeni, hogy pontosan hogyan feleltek meg az örökös intézmény címnek.
Tehát helyszínen kell egy szakértőnek lenni, akit képezve van az állam állatvédelemben. Most megint ugye a pályázatnál tartunk, de azt szeretném, hogyha az utolsó gondolat mégiscsak oda vezetne minket, hogy a családban az állat milyen helyet kaphat, és hogy miért jó, hogyha állatunk van. Önöknek a saját tapasztalataik, akár a gyermekkori benyomásaik alapján mi az az egy gondolat, ami miatt úgy gondolják, hogy a családban igenis jó, ha van állat, vagy való állat, akár egy emléket is szívesen várok önöktől, hogy miért szívmelengető, hogyha ott van egy cica kutya, ló.
Hát én az a tipikus kislány voltam, aki mindig kutyát szerettem volna. Anyukámék ezt nem szerették volna, részben azért, mert azt gondolták, hogy lakásba nem szeretnének ők ilyen állatot tartani. Viszont hát elindult nálunk a dominó elv szerint vége láthatatlanul az állatok sora, hiszen indult egy papagája, aztán jöttek a pintyek, törpehörcsögök, a gőték, a békák, a tengeri malacok, és hát 20 éves lettem, mire meglett az a kutya, tehát nem működött az az elképzelés nálam, hogy majd kinövi.
Megunja az állatokat.
Megunja, hát nekem nem sikerült, és itt ülök 42 évesen, és erről beszélgetünk.
Én is gyerekkorom óta nagy állatrajongó vagyok. A kérdés kapcsán nekem az ítéletmentes és a feltétlen szeretet, ami rögtön így eszembe jutott. Lehet, hogy azért is, mert nekem két sajátos nevelési igényű gyerekem van, akiknek például gyerekcsoportban sokkal nehezebb kapcsolódni, viszont az állatokkal tökéletesen tudnak, és nagyon boldogan. Úgyhogy egy nagyon biztos háttér egy állat, érzelmileg.
Köszönöm szépen dr. Fetter Szilviának, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja vezetőjének, és Hók Andrea lóasszisztált pedagógiai foglalkozás vezetőnek, hogy eljött a Magyar Katolikus Rádióba. Mai műsorunk munkatársai Bögös Henrietta és Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.